mikor fél nem kellene is, én bízom benned, Isten által dicsekedem az ő igényével. Az Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nékem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól, ki legyen a dicsőség most és mindörökkön örökké. Ámen. Drága testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén fennállva, magasztaljuk a mi Urunkat, 32. Zsoltárunknak az első versét énekelve, ó, mely boldog az oly ember értébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. És adja át ezzel együtt az írást a következő testvérünk.
Én a Márk evangéliából a 10. részből a 47. verset Bartimeus, a vakkolzusról szól, és amikor meghallá, hogy ez názáreti Jézus, kezdte kiáltani, mondani, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta. Hát, én is így kiáltottam ezelőtt 6 éve, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta. És az Úr megkérdezte, hogy mit cselekedjek. És a válasz, hogy lássak. Hát, testileg, lelkileg most látok. És hálát adok az Úrnak, és azt kívánom mindjártnak, hogy ugyanazt történjen vele. Az Úr hívalmazza nekem. És most átadnám Száz Ferenc testvéremnek ezt a szentéliát.
Köszönjük szépen ezeket az áldott szavakat és ezt a rövid kis bizonyságtételt. Mi is így adjunk hálát a mi Urunknak, Istenünknek, énekszóban 256. számú dicséretünket énekelve, az első, a harmadik és a hatodik verseit 256-osnak, mégpedig így kezdődik, irgalmazz Úristen, imádom én. Tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Isten élő igéjét olvasom a közöttetek, mely írva található János evangéliumában, mégpedig János evangéliumának a negyedik fejezetében, a negyedik fejezet hetedik versétől olvasom a 26. versig az ige hosszúságára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, ki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert örök életre buzgó víz forrásává lesz ő benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy, a mi atyánk ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, mikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és ez most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és mikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk, mi közöttünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért most, fennállva hajtsuk meg a mi fejünket, imádkozzunk. Fohászkodjunk a mi Urunkhoz a zsoltáros szavaival. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szemnevé. Áldjad lelkem az Urat, ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel, irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, és megújul ifjúságot, mint a sasé. Irgalmas, kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég, a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Mert amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Ámen. Ige hirdetése készülve testvéreim, 345-ös számú dicséretünket énekeljük, 345-ös számú énekünkkel magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünknek, ennek is a második versét énekeljük, és mindeközben a gyermekek számára kezdődik gyermekisten tisztelet, ha minden igaz és igaz, úgyhogy kérem őket, hogy fáradjanak, vonuljanak, mi pedig bátran menjetek, mi pedig énekeljük 345-ös számú énekünk második versét. ha a világ nem tudná is számos bűnömet. Szentige, melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni az ő szent lelkének a segítségül hívásával. Írva található már felolvasott igerészben, illetve ennek az ige szakasznak a folytatásában, így János evangéliumának 4. fejezetében, a 4. fejezet 28. versétől a 30. versig olvasom, valamint a 39. verstől a 42. versig. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba is, így szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Kedves testvérek! Amikor a gyülekezet összegyűlik, akkor a lelki pásztorban az a reménység van, hogy sokkal több fog történni itt, mint egyszerűen az, hogy sok hasonló gondolkodású és hasonló értékrenddel rendelkező ember összegyűlik és együtt van. Sokkal több fog történni, mint hogy egy lelkész összeszedettem és értelmesen tud beszélni. Az a reménység van ilyenkor bennünk, Isten méltatlan bár, de elhívott szolgáiban, hogy az igény keresztül maga Jézus szólal meg, sőt, még több megszólít és megragad. Nem csak megszólal, hanem megszólít és megragad. Én most nem Jézus szellemiségére gondolok, én nem a jól közkedvelt és immáron lassan divatossá váló, úgymond keresztény értékrendre gondolok, amire nagyon sokan hivatkoznak, de nem merik kimondani, hogy Jézus Krisztus, nem merik kimondani, hogy Isten. Egy szóval inkább slágerként használják a keresztény szót. Nem a szavainak a mai hatására gondolok én, hanem arra, hogy ugyanaz történik lelki és spirituális értelemben, mint annál a kútnál ott. Ott Samáriában.
annál a kútnál, ahol ezzel az asszonnyal Jézus találkozott. Az Úr pedig beszédbe elegyedik velem, és ha ő megszólal, akkor egyszer s mint történik is valami bennem. Beszédbe elegyedik velem. Ha ez nincs, ha nincs meg ez a párbeszéd, nincs meg ez a kapcsolat, amelyet a kereszténység úgymond sokkal többre emel, mint bármely más vallás, mert a kereszténység nem vallás, hanem kapcsolat, Istennel való személyes kapcsolat. Ha ez nincs meg, akkor nem tölti be a célját az Isten tisztelet. Semmi másról nem fog szólni csupán, mint emberek által kreált, létrehozott liturgiából, énekekből és valamilyen módon imádságokból. De nem történik ott más. Testvérek, fontos a lelki kapcsolat, fontos, amely minket mássá tesz ebben a világban, annyira mássá, hogy az emberek, ha ránk tekintenek, ha bejönnek egy alkalmunkra, akkor azt fogják látni, hogy itt valami egészen más dologról van szó, mint amit én elképzeltem. Itt mindenki személyes kapcsolatban áll valamivel, de a legjobb, hogy valakivel, Istennel, magával, a megváltó Jézus Krisztussal. Mikor az emberek meglátják azt, ahogyan mi szeretjük egymást, úgy, ahogyan ő szeretett bennünket, akkor rádöbbenhetnek, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Mi az ő követői vagyunk, és nem az ő rajongói vagyunk. Nagy különbségek, testvérek, a vallásos ember és a hitben járó hívő ember, a rajongó és a követő között. Az egyik tanítvány, a másik pedig csak szeretne az lenni, de nem akar. Ma valami itt történik. Jézus itt van. Mondhatnám úgy is az ének szerint, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Jézus maga van itt lelke által, ő maga akar a szívünkre helyezni valami nagyon fontosat, ő maga akar megszólítani téged, bennünket azáltal, hogy megszólít engem is. Átadni magunkat. Nézzük csak a történetet, mintha csak most játszódna napjainkban. Az asszony számára, ki lement a kúthoz, mint minden egyes nap, aznap is minden ugyanúgy kezdődött, ahogyan mindig. Házi munka, főzés, ki kell menni a vízért, fontos dolgok. Ami különösen nehéz munka volt, a nagy edényekkel leballagni a kúthoz, majd visszahordani azokat teletöltve, el tudjuk képzelni, milyen fáradtságos fizikai munka. Csak hogy van egy furcsaság a dologban, mégpedig az, és emellett nem mehetünk el, hogy délben végzi mindezt. Délben. Tudni kell, hogy azért ezt a feladatot általában korán reggel végezték, akkoriban az asszonyok a meleg miatt. Hiszen azokon a vidéken a déli hőség igencsak kellemetlen volt, ahogyan el tudjuk képzelni itt a 38, már lassan a 40 fokokat is, ott ez átlagosnak számított. És bizony jobb, hogyha reggel megy az ember vízért. Történetünk szereplője azonban délben megy, másfél kilométerre lévő kúthoz, mondjuk így, Jákob kútjához, egy hatalmas edénnyel. Hogy fogja ő azt, mint cipelni haza televízzel? Hogy miért megy ő délben? Gondolkodjunk el ezen. Későbbi beszélgetésben fellebben a lepel az asszony életéről. Mégpedig Eddig 5 férje volt, és akivel most él, az sem a férje. 2 dolog lehetséges. Az egyik vagy szerencsétlen sorsú asszonyról van szó, a másik vagy kicsapongó asszonnyal van dolgunk. 2 eshetőség. 3. talán nem is létezik. Ezt maga Jézus is tudja. El akarja kerülni a többieket. Ez a legvalószínűbb magyarázat. Nem akar senkivel se találkozni az úton. Azokkal, akik őt megvetik, akik őt gúnyolják, és egyéb jelzőkkel látják el. Aztán mégis találkozik valakivel. Ott a kútnál egy furcsa zsidó férfi ül. Olyan valaki, aki szóba áll vele. Hát különös dolgokról beszél ez a valaki ő neki. Egy élő vízről beszél. És érzi, hogy ez a valaki fontos. Az asszony érzi, hogy ami itt történik, az most meghatározó. Mondhatnám úgy is, megijed. De nem a kút mélységétől, hanem lelki mélységektől ijed meg. Saját lelkének, sötét lelkének a mélységeitől, ugyanakkor szabadulásra váró mélységektől, és megijed a tanító mélységétől. Mondhatnám úgy is, magasságától. Érzékeli saját emberi mélységét, és érzékeli e furcsa zsidó tanító embernek a lelki magasságát. Találkozási pont van itt, testvérek. És próbál hárítani, értetlenkedik egy kicsit, majd amikor kiderül, hogy minden tud róla ez a tanító, akkor az asszony teologizálni kezd, de Jézus nem hagyja magát eltéríteni. Van olyan figyelmes, hogy belemegy az asszony téma választásába, alkalmazkodik hozzá, mint egy jó lelki gondozó, egy jó lelki pásztor, kíséri őt, segíti őt a megoldás megtalálásában. A csúcspont azonban az, mikor dobogó szívvel, megsemmisülve mondja ki az asszony, hogy igen, eljön majd a messiás, Jézus pedig leleplezi önmagát. Én vagyok az, aki veled beszélek. Az isteni kijelentés szól ebből a fáradt zsidó emberből. Az emberré lett Isten bemutatkozik ennek a bűnös asszonynak, vagy inkább szegény, rászoruló asszonynak. Minden esetre Jézus szemében már ez oly mindegy. Bemutatkozik. Olyan dolgot tesz, amit addig még a tanítványoknak sem tett. Még egy közösség előtt sem mondott ki. Egy tömeg előtt sem mondott ki. Én vagyok az. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ennek a szerencsétlen asszonynak mondja el Jézus magáról a legnagyobb titkot. Ő a messiás. És minden megváltozik, testvérek. Messze van ez a párbeszéd tőlünk, nagyon messze. Mondhatnám úgy is, több mint 2000 évvel ezelőtt. De mind időben, mind térben valahogy velünk is ugyanez játszódik le. Maga Jézus szólít meg téged egy kútnál. Hogy milyen kút? Azt mindjárt elmondom. Beszédbe elegyedik velünk. Amikor egy ige különösen szíven talál téged, akkor nem történik más, mint leleplez. Leleplez, mikor az úrvacsorában is megérzel valamit, ami tényleg időn és téren át szól hozzád, amikor az életedre tekintve látod, hogy valami hatalom rendezi azt, szinte meg sem tudod fogalmazni, hogy mi, de ott van ez a hatalom, amely éppen odahozott, éppen akkor, éppen ahhoz az emberhez. És éppen azokkal a szavakkal. Hogy lehet ez? Nincsenek véletlenek, minden előre meg van írva. Isten tudja, ahogyan tudta akkor is Jézus is, hogy bizony ezzel az asszonnyal találkozása van. Találkozása lesz. Tudta, hogy oda kell menni ahhoz a kúthoz, Jákob kutyához. Maga a megváltó, Jézus, az élő Isten szólít meg a gyülekezeten belül, vagy magányodban téged. Engem, azt mondja, én vagyok, ki a vagyok, aki vagyok, szól hozzád. Mindannyiunknak van egy égő csipkebokra, egy találkozási pontja. Mindannyiunknak van egy ilyen kútja, ahol találkoztál te már Jézussal. Lehet, hogy még nem tudtad őt azonnal befogadni. Lehet, hogy csak döntöttél mellette, de még nem követted őt. A döntés már fontos dolog, az első dolog. De a követés az valami másról szól. Az már egy komolyabb elhatározást igényel. Ott már le kell mondjál valamiről. Ott már az életednek azt a részét, amit már éltél eddig, mintha a hátad mögé kell, hogy dobd, hogy elfelejtsd, hogy a bűneiddel együtt azt megöld, hogy a bűneiddel együtt mindent Isten elé tegyél, a keresztre tegyél, ott valami kell történjen, mikor te követni kezded őt. Mert Jézus hasonlóan türelmes hozzánk is, alkalmazkodó Istenünk, aki tereléseinket, hibás elgondolásainkat is beleveszi, bizony beleveszi, úgy, ahogyan az asszonynál is, de a helyes útra terel. Bárhogyan próbálunk kitérni előre, egyszer jön, megfog, megragad és megtart. És ez a megtartó erő, ez megmarad. Nem csak ezen az életen, hanem azon túl is. Testvérek, egy író jut eszembe most, aki meg akarta vizsgálni, meg akarta cáfolni Jézus passió történetét. Azaz, hogy az nem történt meg. Vagy ha megtörtént, akkor bizonyosan nem úgy történt meg, ahogyan le van írva az igében. És ahogy beleásta magát, egyre jobban kezdte észrevenni, hogy minden igaz. Ez egy író volt. A végén hitre jutott. Megírta a nagy könyvet. Ben Hur. Hatalmas film lett belőle. Kassza siker. Óriási. Klasszikus, mondhatnám. És bizony, testvérek, minél jobban beleásott abba, hogy ő cáfolja Jézus Krisztust, hogy ő támadja őt, hogy ő igenis bizonyítsa a világot, hogy ez nem igaz. Ahogyan Saul szólt a damaszkuszi úton Jézus hozzá. És a legnagyobb keresztény az akkori kor legnagyobb keresztény üldözőiből, a legnagyobb apostol lett. A legnagyobb evangélista, a legnagyobb misszionárius. Jézus őt választotta. Jézus a samáriait választja. Az asszonyt, a bűnöset, a megvetettet, az érinthetetlent, a kivetettet. Úgy, ahogyan ma, vagy tegnap, vagy holnap, Jézus téged választ. És ez az. Nem tudod, hogy mikor. Ez a legszebb az egészben. Valóban, nem tudod, mikor választ téged. De végül át lett formálva ez az asszony. A közösség és a Szentlélek által, amit megérzett ott Jézusban. És nincs vége. Ezután jönnek csak az érdekes dolgok. Jöjjetek és lássátok meg! Ugye? Mit is jelent ez? Mikor az asszony oda megy a néphez, bemegy Samáriába, bemegy abba a városba, és azt mondja, jöjjetek, lássátok meg! Ebben az egy mondatban az van benne, hogy eszközzé válik az asszony. Semmi többé, eszközzé. Az asszony ott hagyja a vízforduló edényét, és elfut vissza a városba. Az asszony szívében történik valami. Észrevettük? Ott hagyja a korsót, mintha elfelejtene valamit. Mintha tényleg ott hagyna valamit. Ott hagyja azt a korsót, pedig vízért ment, mégis ott hagyja. Mert többet talált, mint korsó. Többet talált, mint víz a korsóban. A kút vize helyett ő élő vizet kapott. nem csak víz, mely elpárolog, aztán újra leesik, valami légnemű formájában odafentről. Nem, élő víz, melynek soha nincs vége, mely örök életre buzgó forrás lesz az ő szívében, és ezt kell elmondani az embereknek. Micsoda misszió ez? Egy óra alatt. Jézus egy óra alatt megváltoztatott egy embernek a teljes életét. Egy óra. De nem kell még annyi sem. Istennek nem kell egy óra, hogy téged átformáljon. Sőt, még egy nap sem. Elég egy pillanat. És megváltoztat minden. Legyen számunkra egy nagyon fontos jelkép ma ez a korsó. Jelképe egy olyan mozzanatnak, ami azután történik meg az emberben és az emberrel, hogy leleplezte Isten magát előtte. Hogy megértettette vele, részt akar venni az életében. Sőt, helyre akarja állítani azt. A korsó rossz dolog? Hát nem. Kifejezetten hasznos és fontos, hogy a történetben szerepel. A vízhez kötődik egy olyan vidéken, ahol a tiszta víz igazi kincs. A munka része, az élet része, az életben maradás része. De akkor minek a jelképe? Hát nem a bűnnek. Nem a bűnnek, amiről olyan sokat beszélünk. Nem, itt jó dologról van szó. Miről? Jézussal találkozik, akinek az életébe a megváltó beleszól. Ha belenyúl, abban egy átrendeződés jön létre. Megváltozik a fontossági sorrend. Megnyílik egy újabb szintje az életnek, egy olyan szintje, ami addig csupán sejthető volt, ám most lényeges lesz. A korsó ott marad, azonban nem véglegesen, nem örökre, de most, hogy Jézus elérhető, a korsó várhat magára. Az én életemnek ügyes, bajos teendői, az én életemnek különféle problémái, panaszai, betegségei, fájdalmai várhatnak még magukra, mert ha Jézus jön, akkor ő lesz az első. Ő fog az első helyre kerülni. És fontossági sorrendünk egészen más fordulópontot vesz. Bizony testvérek, a mai igében a korsó otthagyása, a fellobbanó szenvedélyt mutatja meg, a tenni akarást jelzi ennek az asszonynak az életében. Belső átrendeződést, változást. Ami megítél, és ami megszégyenít bennünket. Ez az asszony valami miatt kerülte az embereket. És most mindent hátratéve rohan, hogy szóljon ugyanazokhoz az emberekhez, akiket ő került. Furcsa ez. Hol van a mai gyülekezetünkből? Hol vannak a mai gyülekezetekből? Valóban ezek a szenvedélyek. Hol vannak? A többi ember féltése, a felebaráti szeretet, a missziói vágy. Hol van ez a vágy? Mert ezek szent vágyak, léteznek vágyak, igaz, különféle módokon. De ne úgy képzeljük el ezt a vágyat, mint ahogyan képzelnék. Ez az Isten szerinti vágy. Hol van ez? Hogy amit én megtapasztalok, azt másnak milyen jó lenne megtapasztalni. Hogy én másnak is elmondjam. Hát ez a missziónak a gyökere, hogy el akarom mondani. Jézussal való találkozás az asszony nem várja meg. A Jézussal való találkozás után, hogy a tanítványokkal találkozzon. Neki elég Jézus. Milyen érdekes. Ez akkora jelentőségű dolog. Nem akar a tanítványokkal is együtt lenni. Nem. Most nem. Mert olyan buzgóság van a szívében, hogy ő minden kizárt az életéből. Csak Jézusra fókuszál. És ezért hátrahagyott mindent. Itt a messiás nem tűr halasztást. Valóban, hol van ez a szenvedély? És még egy dolgot látni kell, és szeretném be is fejezni én magam is. Hogy a víz hordó edény ott marad, és egy szóval az asszony válik edényé. A víz hordó edény ott marad, az asszony válik edényé, mégpedig az örök élet forrásának edényévé, hisz másokat fog hívni Jézushoz. Ő viszi az élővizet másoknak. Hogy jön ehhez? Hogy jöhet ehhez egy írástudatlan? Hogy jöhet ehhez egy prostituált? Hogy jöhet ehhez egy bűnös életű asszony? Hogy jöhet ehhez egy lévi? Egy vámszedő? Hogy jöhet ehhez csak egy halász? Péter. És akkor ott van Máté. És még hárman. Hogy jöhet ehhez Zákeus? Aki loppa lopta az emberektől a vagyont, és a pénzt, minden. Úgy jöhet ehhez, hogy Isten fiával találkozott. Nekünk ezt nem kell bírálni, nem kell túlgondolni, nem kell megérteni. Hinni kell. Jézussal találkozott. Ennyi elég, nem? Akinek nem elég, az többet úgyse fog találni. De elég legyen ez. Jézussal találkozott. Eszközzé lenni, feladattal, küldetéssel bíró emberré válni. Hát testvérek, nincs is ennél nagyobb misszió. Ha Krisztus valóban megszólít, elér téged, akkor igen, testvérek, el kell indulni. El kell indulni. Ez a misszió gyökere, lényege. Mert testvérek, igaz, hogy vannak szervezetek, igaz, kell a pénz, igen, szükség van az eszközökre, tény, alá kell írni, ez így van. De mindez csak, vegyük észre, hogy valaminek a következménye. Ez nem előfeltétele a missziónak, hanem ez a következménye a missziónak. Ha Jézus van először ott, akkor ráadásul mindezek meg fognak adatni néktek. Keressétek először mit? Az Isten országát, és kit? Jézus Krisztus. És mindezek ráadásul megadatnak néktek. Tehát el is mondhatnám úgy is, a misszió ott van, ahol az Istenre találás öröme van. Ott van. Mert készek vagyunk behívni másokat is ebbe az örömbe. Drága testvérek, én úgy gondolom, úgy vélem, hogy nagyon fontos szerepe van Jézus Krisztusnak, a legfontosabb szerepe van a ti életetekben. Ha hű tanuk vagyunk, ha elsősorban az életünkkel tanúskodunk, ha nem akarunk mi az igazság forrásaiként tetszelegni, ha valóban Jézushoz küldjük az embereket, akkor mindnyájunkkal ugyanez fog történni, mint ezzel az asszonnyal. Hát ki akarják majd próbálni valóban az edénytől a kútig való eljutást mások is. És bizony, ez fontosabb bármely hagyománynál. Mert sokat beszélhetünk marketingről, többször szó volt már arról is egyházi körökben, hogy kellene valami kampány, valami, ami jól beemeli a közbeszédbe az egyházat, amire az emberek felfigyelnek. Hát testvérek, azt hiszem, a legjobb kampány az, ha hű tanú vagy, hiteles tanú vagy, semmi más. Akik nem akarnak többé lenni, mint amik, viszont készek megosztani másokkal azt, ami történt velük Jézussal. Nem kell ennél nagyobb dolog, nem kell ennél nagyobb kampány, de felelősség, ha szólt hozzád az Úr, a te felelősséged a misszió. Az ige hirdető sem magát reklámozza a szószéken, se itt, se máshol. Nem arról beszél, hogy nála az igazság, én sem azt mondom, hogy nálam van, hanem arról, hogy az élő, jelenlévő Jézus nála. Az ő igazságáról lehet beszélni, a miénkről kevésbé. Aki ugyanezt megteszi akárkiben, az benned is meg fogja tenni. Jézus megteszi benned is. Jézus megszólít, de itt nem áll meg, hogy megszólít. Ahogy az asszony, úgy mi is megkapjuk a feladatot, rajtunk keresztül másokat is meg akar szólítani. Miért? Hogy mindenkiben, aki fáradt, aki elcsüggett, aki kegyvesztettnek érzi magát, aki kitagadottnak és elnyomottnak érzi magát, így a világ ura, a gyengeségben legyőzhetetlen erő, így az ember kerülőből pedig egy embermentő lesz. Így szólít meg mindenkit, és így szólít meg ma téged is, és rajtad keresztül másokat is. Ámen. Ige hirdetése feleljünk énekszóval, testvéreim, 365-ös számú dicséretünket. 365-ös számú dicséretünket énekeljük, mégpedig annak a 6. versét. 6. vers így kezdődik. Bocsánat, 265-ös számú dicséretünket énekeljük. Így van, elnéztem egy-két számot, és annak pedig a 6. versét, ő benne vest haláli jó reménysége. Mindenható mennyi édesatyánk a Krisztus Jézusban. Köszönjük, hogy te ma szólítottál bennünket. Köszönjük, hogy te ma megerősítetted az életünkbe való bejöveteledet. Köszönjük, hogy te ma emlékeztettél arra a napra, arra a pillanatra, mikor először találkoztunk veled. Köszönjük, hogy te felhívtad a figyelmünket arra, hogy egy nap fogsz velünk találkozni, ha eddig még nem tettük. Köszönjük, Urunk, hogy te életünk menetébe bele akarsz nyúlni, és át akarod rendezni mindannak fontossági sorrendjét. Áldjuk és magasztaljuk, Urunk, a nevedet, hogy te misszióba akarsz küldeni minket, és általunk is akarsz munkálkodni mások életében. Kérünk, Urunk, így áld meg ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, így Csobánkán, Pomázon, valamennyi testvérünkkel együtt, gyermekekkel, fiatalokkal, családosokkal és idős testvéreinkkel együtt, te munkálkodni akarsz ebben az egyre inkább elsötétülő, zavaros és viszontagos világban. Kérünk, Istenünk, hogy így legyen a te áldásod, a te szereteted és kegyelmed rajtunk, hogy mindazt, amit kapunk, azt tudjuk jó szívvel, örömmel és hálával vinni az emberek közé. Kérünk, Istenünk, támogasd a gyengét, erősítsd a beteget, és segítsd meg mindazokat, akik egyedül vannak magányosan. Így vigasztald, és így tápláld a te igéddel naponként gyászoló testvéreinket is, hogy valóban megérezhessenek valamit abból, ahova mindenki készül, valóban a mennyek országából. Engedd, hogy megérezhessék azt, hogy ez az élet valóban, ha csak egy pár esztendő, egy pár évtized, de mindazt, amit te kínálsz, Urunk, az örök élet. Kérünk, Atyánk, hogy figyelj a te egyházadra, a te népedre, a mi magyar nemzetünkre és országunkra, és Európa népeire is, Urunk, ebben a hatalmas vándorlásban, amit most mi átérünk. Kérünk, engedd meg, hogy a te akaratod szerint járjunk el, és Krisztus követőihez méltóan tudjunk nyilatkozni, tudjunk cselekedni. Urunk Jézusunk, áld meg minket, és hallgass meg csendes könyörgéseinket egy csendes percben. Így áldott Istenünk, meghallgattad könyörgésünk szavát. Kérünk, erősítsd meg könyörgéseinket, fiad, Jézus által tanított imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük a testvéreknek az elmúlt heti munkát, segítséget és az adományokat is. Nyilas Zoltán Esperes úr lelki pásztor testvérem szabadságát tölti kedves családjával már az utolsó napokat, így továbbra is az a kérésem, hogy hordozzuk őket imádságban, haza útjukban is. Köszönöm a presbiter testvéreinek az elmúlt heti ügyeletben való segítségüket is. Ugyancsak folytatódik a nyárátkarácsonyi vendégeink programjainak a támogatása, így akik éreznek magukban elhívást és szándékot arra, hogy ezeket támogassák, ezeket a programokat, ugyanúgy a továbbiakban is megtehetik. Augusztus 13-tól 16-ig látjuk vendégül Erdélyből érkező nyárát karácsonyi testvéreinket, és hirdetem a testvéreknek, hogy ha még valaki szeretne jelentkezni a parlamentbe, azt gondolom, még van rá lehetőség, bár az elmúlt héten is hirdettem, nem tudom, hogy már a névsort vajon leadták-e már, mert hogyha leadták a parlamentbe a névsort, hogy kik szeretnének már menni, akkor ezeket a jelentkezéseket nyilván már zárolták, tehát utólagosan jelentkezni már nem lehet, de Bíró Katalin testvérünknél, illetve Takásné Nagy Zsuzsa testvérünknél még lehet, azt hiszem, érdeklődni ez iránt. Szeretettel jelzem a testvéreknek, hogy a parókia felújítási munká is 80%-ban már elkészültek, míg a redőnyök és a spaletták felszerelése hátra van. Ez közel 1,5 millió forintba került, a templom felújítása pedig 15 millió forintba kerül. Kérjük a testvéreinket, hogy ha a lehetőségeik úgy engedik, akkor támogassák továbbra is imádságban és anyagiakban a megkezdett munkákat. Az állványozási munkák a pomázi templom körül már a héten megkezdődtek. Nagyon szakszerűen igényes csapat és gárda jött, akik felállványozták a templomot. Már a műemlék védelmisek is már elvégezték a maguk vizsgálatait, és még folytatódik a továbbiakban is, úgyhogy hála a mi úrunknak, elkezdődött a munka. Hirdetem a testvéreknek a nyári ifi tábort is örömmel és nagy szeretettel, Isten előtt hálával állunk, hiszen augusztus 4-től 8-áig fogunk a festői elhelyezkedésű Kosdon táborozni fiataljainkkal. 15-en veszünk részt ebben a táborban. A tábor költsége személyenként, ez már támogatott költség, 16 ezer forint lesz, de így is kaptunk már, hála Istennek, felajánlásokat, különféle élelmiszereket, konzerveket, gyümölcsöket, italokat és pénzbeli felajánlást is, ezért is legyen a dicsőség a mi Urunké. Hirdetem a nyári napközis tábort is, amely augusztus 17-e és 19-e között kerül megrendezésre Homázon. A táborra jelentkezések már lezárultak, úgyhogy nagy hálával és nagy örömmel és várakozással tekintünk előre napközis táborunkra is. Hirdetek egy házasságkötést is, mely augusztus 8-án fog sor kerülni, 16 órakor kéri Isten áldását közös életére Duró Gergő és Hollósi Nóra testvérünk. Egy keresztelőre is sor fog kerülni, augusztus 9-én megkereszteljük Kis Gábort és Suták Szabinát. Hirdetem testvérek a ránk váró alkalmakat is a héten, így a keddi alkalmunkat. 18 órakor lesz Biblióra Csobánkán, 18 órakor Kékkereszt alkalom Pomázon. Hirdetem a szerdai Bibliórát is Pomázon 18 órától. Valamint most a pénteki ifjúsági alkalom nyilvánvalóan elmarad a táborozás miatt, hiszen minden fiatal, aki jelentkezett, az ott lesz, aki meg nem jelentkezett, az máshol van, okkal nem jelentkezett, dolgoznak vagy nyaralnak. Vasárnap pedig 9 órakor istentisztelet Csobánkán, 10 óra 30-kor istentisztelet Pomázon. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét is, tudván azt, hogy az Úr szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Ha bármit is kihagytam volna a hirdetésből, akkor kérem testvérek elnézését. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. És dicsérjük, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket énekelve záró énekünket, 265-ös számú énekünk, 7. versét, mely így szól, ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó. Jézus mondja, immáron megbocsátottak a te bűneid, eredj el, és többé nem étkezz. Ámen. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a mi Urunk Jézus Krisztus, mindörökké. Ámen.